Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! 8 óra 10 perckor jelentkezik ismét a Millás reggelre a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0630-as 6980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és hát igen, kezelhetetlen, még egyszer, semmi költői túlzás nincs, kezelhetetlen mennyiségű üzenetet kapunk e-mailben, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, a Spárral kapcsolatos beszélgetés kapcsán. Talózunk néhányat, szigorúan cenzúrázva a dolgokat, mert hogy nyilván vannak rádióképtelenek jócskán.
Igen, figyelmet, hogy az orbitális elsőprő sikere való tekintettel műsorváltozás lesz, és most azonnal megismételjük a beszélgetést.
Nem viccelődöm.
Jó.
Jó volt a prof, a második kávé nélkül is felébredtem, írja egy hallgató. Aztán nézzünk már rá a CBA 2022-es beszámolójára. És ugye a hallgató sorolja, hogy Sasper kb. 40 milliárd adót fizetnek be a 20 ezer munkavállaló után, meg 200 milliárd áfa, meg az IPA, meg az építmény adók, írja a hallgató. Aztán sok sikert az üzenetek szűréséhez. Mindenki azt mondja, én is azt hittem, hogy a Spár osztrák cég, de ha megnézed a Wikipédián, Holland Amsterdam központtal, plusz a Spár nevének semmi köze a spóroláshoz.
Igen, erről volt szó.
Ez a spáros beszélgetés elég erős lett, írja a hallgató. Mi van még? Hát találó volt a zene, írja, ez meg abszolút véletlen volt.
Természetesen, mint mindig.
Aztán Lázár János magyar hangja hogy került az adásba? Ezt kérdezi valaki. Ez a beszélgetés jobban felébresztett, mint egy dupla espresszó, de azért többet ne hívjátok az embert. Aztán mi van még itt egy kicsit a WhatsAppról? Ez a prof nem a Fudanon van? Borzasztó, nagyon kemény volt, azonnal beíratom a gyerekeimet hozzá, ha ilyen okosakat lehet ott tanulni, Smiley-val. Szekunder szégyen fogott el a beszélgetés alatán, de van ilyen is, hogy köszönöm, hogy meghallgattattam ezt a beszélgetést. Olyan ez, mint egy emlékeztető oltás, felidézi azokat az okokat, miért hagytam el Magyarországot, írja például egy hallgató. Aztán step by step, most egyet megvesznek, utána többit kitiltják, ennyi, kész, nyerességes a nemzet, írja a fogfutár. Aztán megkérdezi valaki, hogy a NAV-nak miért nem tűnik fel, vagy miért nem ellenőrzi a Spárt, hogyha ilyen nyilvánvaló, hogy mahinál a könyveivel. Aztán...
Na jó, szerintem elég lesz.
Majdnem stroke-ot kaptam, néha kell, nem prezident jelölt is, például ez a, ez a kedvencem.
De kedves, de még, igen. De még lehet. Engem igazából az zavar, hogy...
Aztán ezekhez a dolgokhoz nem értek, de ezt valaki valahol a NAV-nál csak észre kellett volna, hogy vegye, de úgy őszintén nem értem ezt a katyvaszt.
Lehetnek gazdaságpolitikai irányokról viták, és nyilván a hazai tulajdon előnyben részesítése, hát ezt nem mondom, hogy helyzetbehozása, mert az már nem állna meg, de hogy valamiképpen támogatni hazai vállalkozásokat, az abszolút nemzetgazdaság érdek, az szerintem nem vitatható. Ellenben az, hogy a tények és érveknek a maximális figyelemben nem vételével nehéz vitatkozni, meg egyáltalán úgy kifejteni markáns álláspontot, hogy az azzal ellentétes, egészen konkrét, nem sem véleményekre, nem tényekre sem vagyunk tekintettel. Uh-huh. Nekem ez volt igazából furcsa.
Igen, többen féltenek bennünket, hogy lehet, hogy ezzel teszteltek minket, hogy mi van, és hogy innentől ez lesz az etalon, stb. Végül is nekem tetszett a spáros interjú, megerősít benne, hogy jó döntés volt külföldre költözni. Ezt nagyon sokan írják, úgyhogy...
Érdekesen ezekből... kiderült, hogy milyen sokan hallgatnak minket külföldről, így mármint egy csomó üzenetből ez jön le. Föl kell kérnem az általad Fapados szektának nevezett hallgatók
tömkelegét,
akik már küldtek kérdéseket, küldjék el újra, mert most ebben az üzenet cunamiban elvesztek, és szerintem nem fogjuk megtalálni. Most már majd valószínűleg kevesebb lesz, és akkor tudok majd válaszolni a kérdésekre 9 után. De nem most gyorsan haladunk.
Ez is egy jó érdekes, hogyha annyira okos mindenki ebben az országban, akkor miért nem épül nemzetközi üzletánc magyar tulajdonnal? Vagy akár csak egy hazai.
De nézd, ugye van egy nemzeti bajnok bankunk, az OTP is kiválóan terjeszkedik külföldön, amellett, hogy a magyarországi pozícióit is meg tudta őrizni. Tehát van példa más szektorokban arra, és az állammal alapvetően ambivalens viszonyban volt mindig is, azért kapott támogatást, de azért abszolút piacilokban építette föl a magát, profi menedzsmenttel, egészen profi terjeszkedéssel, a MOL ról is azért ez nagy részt elmondható, tehát vannak más szektorokban erre példák, lehet ezt jól csinálni. De hol meg nem működött, ott azért nem működött.
Majd a 4IG megcsinálja
a gaz, ezt. A gaz multik törvényt sértenek, és ők azért jönnek, hogy minket így igába döntsenek.
No.
Na mindegy.
No, akkor a témát bezárom egy látványos kézmozdulattal. Köszönjük mindenkinek, aki vélemény nyilvánított, és akkor most, ha nem volt elég az előbb is páros téma, akkor beszéljünk Vlagyimir Vlagyimirovicssal, aki előre megy, nem hátra, és akkor a Bödöcsi idézetet itt bezárnám, nem fejezem be maradéktalanul és szöveghűen. Neki megy a NATO-nak Oroszország, éleződik egy kicsit a konfliktus a védelmi szervezet meg az oroszok között, és nem mondom, hogy csak az oroszok miatt. Mire készül a világ? Úgyhogy dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén, hogy ezt a témát megvitassuk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, hát nagyon jó reggelt, ahogy hallom, itt a vérkeringés az már tényleg beindult.
Igen, úgyhogy mindenki kihegyezett idegszálakkal figyeli minden gondolatodat. Figyelj, én most nem vagyok túlságosan a béke barátja a hobbiaimból adódóan, de azért, hogy mondjam, nem tartom jó ötletnek a medve bajszát cibálni. Macron meg ezzel a menjenek NATO katonák Ukrajnába, majd elindul a vita, hogy ki áll Macron mellé, ki áll nem Macron mellé. Ezzel egy kicsit, mintha ezt csinálta volna, és hát Vlagyimir Vlagyimirovics meg már csak olyan, hogy leüti ezeket a magas labdákat. Szóval úgy tűnik, mintha lenne feszkó, és egyre mélyülő feszkó, és ezt NATO tagként talán sokan nem szívesen látjuk.
Hűha, nem is tudom, hogy hol kezdjük, mert tényleg ez egy hihetetlen izgalmas.
Hát azzal kezdjük, hogy ki kezdte. Hát ki kezdte? Mi, a NATO kezdte,
hát,
vagy az oroszok?
Kezdte 2014-ben, tehát egyszer csak megjelentek zöld emberkék. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, de ugye ott hónapokig tagadva volt, hogy oroszok lennének, aztán jött az a narratív, hogy ezek szabadságon lévő orosz katonák Luhanszkban és Donyeckben, és amikor ugye lelőzik a MH17-es gépet Hollandia és Ázsia között, Ukrajna fölött, akkor ugye azok is lázadók voltak, csak hát véletlen volt náluk orosz eszközállomány. Tehát, hogy ez a játék, hogy tulajdonképpen lázadók vannak, és népszavazás volt Krímben, és a luhanszkiak akarnak máshova tartozni, ez egészen 2022-ig ment. Tehát ez egy 8 éven át tartó orosz narratíva, hogy mi nem is küldtünk katonát. Na most ehhez képest az, hogy esetleg mi meg majd most már talán fogunk küldeni, szerintem azért elhalványul fenyegetésében, tehát az, hogy Európa a saját érdekei szempontjából mer nyilatkozni, hogy adott esetben bilaterális alapon bármilyen más módon el tudja dönteni, hogy milyen módon kíván még a konfliktusban az ukránoknak segítséget adni, ez szerintem egy jogos kérdés. Tegyük hozzá, hogy ezerféle módon ad már segítséget.
Na ezt akartam kérdezni, hogy az elképzelhető, hogy brit komandósok rajta ütnek Avgyijivkán el egy szovjet őrposzton, és ott foglyokat ejtenek, és orosz katonákat ölnek meg, vagy az van, hogy valami más módon lesznek nem ukrán csapatok Ukrajnában. A területén.
Ugye az kijött a mostani vitákból, hogy minden országnak más az étvágya ebben, és más a kockázatviselő hajlandósága. Tehát a franciák és a britek ugye a saját rakétarendszereik miatt is valószínűleg már vannak olyan módon jelent katonai tanácsadókkal, ahogy egyébként ezt a kifejezést már ismerjük, mondjuk Szíriából, Irakból, amerikaiakkal. Tehát, hogy nagyon sokféle módon lehet jelen lenni a fronton kívül. Ne felejtsük el, hogy önkénteseknek is hirdettek már az ukrán teljes invázió, Ukrajna elleni teljes invázió első heteiben külföldi önkénteseknek lehetőséget adtak. Tehát, hogy ennek a kiberháborúval bezárólag, a kiképzésekkel bezárólag, azzal, hogy egyébként többek között Magyarország is gyógyítja a megsebesült ukrán katonákat, akkor ez most részvétel a háborúban, hogy ukrán katonát gyógyítok, hogy visszamehessen rossz ölni. Tehát, hogy ennek van egy morális határa, politikai határa, hogy mi az, amit bevesz a szavazó, és mi az, amit nem, az adott tagállamban, és láthatólag ez is nagyon különböző Németországban, Franciaországban, Magyarországon és Észtországban. Tehát itt mindenki egy picit a saját szavazóinak is beszél, és ez a történet egyébként Macron esetében is részben erről szól, hogy ugye elképesztően rosszul áll az európai parlamenti választáson a pártja, a löpenista nemzeti tömörülés ugye közel 10%-kal vezet, ők békepártiak, kicsit oroszpártiak, és ezért megkülönböztetésképpen ő most felvette a harcos európai önállóságot támogató.
Akkor beleütköztünk egy következő dologban a NATO kapcsán, hogy a NATO talán tudna csapatokat küldeni, de mondjuk Európának az érdekeiről beszélünk. És akkor itt jön majd Trump, meg hogy az amerikaiak mennyire fogják ezt támogatni, akik le vannak kötve Kínával, és ha ezt a vonalat is tovább gondoljuk egyel, akkor marhára nem ártana valami közös európai haderő, amin évtizedek óta dolgoznak, de valahogy nem állt föl. Persze van a magyar hadseregnek is majd lesz egy dandárnyi ereje, amit majd felajánl az európai haderőbe, de hát mindenki így van vele, hogy majd lesz egy dandár, amit majd felajánlunk, de ki lesz annak a főparancsnoka, ki fogja a döntéseket hozni, honnan lesz az annak anyahajója, tüzérsége, nem tudom, logisztikai rendszere, mi lesz a vezénylési nyelve, tehát ahhoz képest, hogy lángol a Európa határa, ahhoz képest ez kicsit elkésettnek tűnik ez a történet.
Hát minden oldalon lángol egyébként, tehát ezt meg tegyük hozzá, hogy tehát nagyon látványos, és a média szerencsére még mindig rengeteget beszél az ukrán szárazföldi frontról, de ugye megint csak az elmúlt hónap fejleménye, hogy egyébként ukrán drónokkal milyen sikeres támadásokat hajtottak végre orosz olajipari létesítményekkel szemben, ami két számjegyű kitermelési csökkenést hozott most már a Bloomberg szerint is. Tehát, hogy itt rengeteg frontja van ennek a háborúnak, Európa szempontjából itt vannak a tenger alatti vezetékek, olajvezetékek, internetkábelek, amiket nem ártana megvédeni az Atlanti-óceánban, illetve az Északi-tengeren. Itt van a Földközi-tenger, ami hát nagyon sok szempontból egyre a kitermelés, a migráció, a tenger fenéken található ásványkincsek miatt, Izrael, Gáza, tehát egy nagyon dinamikus környezetté vált. Ott van a Fekete-tenger, ahol viszont ugye az ukrán tengeri drónok, amik egy jelentős részben saját fejlesztések is, és Ukrajna elképesztő módon meg akarja növelni a saját dróngyártó kapacitását, egyébként 7 számjegyűre ebben az évben. Tehát rengeteg fronton zajlik ez a háború, ebből egy az, amit egyébként szárazföldi katonák víznak, ez pont az a része, amelyik a leginkább nehézségekkel küzd az ellátási problémák minden per, mint eszköz, mint történy miatt. Európának viszont adott a NATO struktúra. Tehát a NATO erre van kitalálva, hogy a különböző felajánlásokat egybe tudja mozgatni egy parancsnoki láncon, meg van mondva, hogy ki a parancsnok, és akkor van egy döntési lánc. Tehát ez egy működő dolog. Itt a kérdés az lesz, hogyha Trump 2.0 ebben valamilyen módon beletenyerel, akkor Európának van-e bekészített alternatívája, vagy megint akkor találjuk majd ki, hogy egyébként hogy is működik.
Nagyon-nagyon szídjuk Donald Trumpot egyéb iránt, de hogy a Biden külpolitika az nem nagyon más, mint a Donald Trump által vázolt irány, és ez a jövőben se lehet, hiszen az amerikaiaknak a fő ellenfél, fő rivális, az nem Európa Pában keresendő Oroszország szemében, hanem Kínában. Tehát az egy logikus lépés lenne a részükről, hogy bárki lesz is az Egyesült Államok következő elnöke, az azt mondja, hogy Európa oldja meg a saját problémáit, mi persze segítünk, de nem nagyon, mert hogy az erőforrásainkat meg a csendes óceáni térségbe kell majd lekötni. Tehát, hogy itt olyan, mint hogyha egy kicsit a NATO is megreformálásra szorulna, nem?
Ez egy több mint 15 éve tartó fókusz átalakítás a washingtoni részről, hogy a csendes óceáni indiai térségre hogyan próbálnak sokkal több erőforrást, fejlesztést és minden mást összpontosítani kifejezetten a kínai kihívással szemben. Európának ez nem lehet akadály viszont abban, hogy felzárkozzon. Ugye mind Trump, mind Biden csak elérték, hogy ezt a 2%-os költési határt valóban egyre több európai NATO tagország megteszi, sőt, hát az európai fegyveripar, akárhogy nézzük, gyakorlatilag az elmúlt években a legfrissebb stockholmi békeintézeti jelentés szerint is megkétszereződött. Más kérdés, hogy ezt megint exportra termeli egyébként Európa. Képzeljük el, hogy most bekövetkezett az, hogy Franciaország lett a világ második legnagyobb fegyverexportőre, Oroszország kiszorítva ebből a helyből, azért, mert ezeket eladják, és nem az ukránoknak mennek.
Európa egyébként alkalmas szerinted egy ilyen közös hadseregre? Mert azt mondják, hogy a németek tudnak nagyon jó tankokat gyártani, a svédek nagyon jó vadászrepülőket, stb. De mindaz, ami a hadviselés, ez nagyon-nagyon szükség, és ugye jók a brit kommandósok, meg SAS, meg stb. De ami igazán kell a hadviselés, ez jelesül ez a logisztikai háttér, meg ez a nagy távolságú csapásmérő erő, az azért pont a gyenge pontja az európaiaknak. Ugye nekünk nincs nagy flottánk, tudom, hogy van a franciáknak, tudom, hogy van a briteknek, tudom, hogy a németeknek is, de azért mégse egy akkora flotta, mint az amerikaiaké, és hát nincs az a vérprofi logisztikai lánc, amivel meg lehetne oldani, hogy bárhova, bármilyen erőt el tudjunk transportálni. Tehát, hogy én egyszer hallottam egy katonai elemzőt, aki azt mondta, hogy az a baj, nem az, hogy nincs elég tank Európának, hanem az a baj, hogy például a légi szállító kapacitás az gyerekcipőben jár.
Tehát ez is mindig az, sajnos, amiket elmondtál, azt is hozzá kell tenni, hogy Európának egyszerűen le van épülve a hadipara. Tehát ez az, amivel Ursula von der Leyen-t egyébként úgy tűnik, hogy újra választják, legalábbis a tagállamok, ha a parlament is a nép így gondolja majd júniusban, hogy az európai hadipart újra talpra kell állítani. Tehát kell egy elképesztő ipari kapacitás, amivel az ezekhez való képességeket te lehet gyártani, de tegyük hozzá, hogy egyébként gyakorlatilag nincs olyan professzionális hadsereg Európában, aki ne küzdene brutális emberi erőforrás rekrutációs problémákkal. Vagy minőségben, tehát lehet, hogy vannak jelentkezők, de egészségügyi állapotuk nem alkalmas, ugye Magyarországon is lehet ilyeneket hallani, vagy pedig egyszerűen, mint a Bundeswehr legfrissebb jelentése két hétről, hogy hiába fut a rekrutáció, mégis csökken az állomány. Tehát innen indulunk, eljutunk addig, hogy logisztikai problémák, és ott tartunk, hogy egyébként végtelen számú fegyverrendszer tartunk életben, mert minden ország gyártogatja a maga kis fegyverrendszereit, tehát elképesztően nem hatékonyan működik még ez a picike ipar se, amivel rendelkezünk.
Na most,
ugye ezt teszik ilyen 100 milliárdos pazarlásra, tehát hogy ebből egyébként simán kiépíthetnénk egy olyan ütőképes valamit, akár 5-10 éves távlaton, tehát középtávon belül.
A zenefüleimnek, mert ha én orosz vezénylő 100 000-es lennék, és hallgatnám ezt a beszélgetést, akkor elégedetten dörzsölném a markomat, mert Európa hullott gyümölcs lenne, ha én igazán odavárné, elhatároznám, hogy na most akkor a Visztuláig, vagy nem tudom én mi, kiterjesztjük az érdekszféránkat. Tehát ez nem bátoríthatja fel az oroszokat? Mert írják ám a hallgatók, hogy én túl misztifikálom Vlagyimir Vlagyimirovicsot, aki szerintük gyáva, és mindenhonnan így megfut, és igazából ez egy ilyen kiskakas a szemét dombon kukorékol, egész addig még meg nem jelenik egy sas, és akkor elbújik a Baromfi udvarba valahol.
Ide kapcsolódva engem csak az érdekelne, tudom, hogy aztán legnehezebb kérdés, hogy mi állíthatja meg Putyin? Tehát mi kellene neki? Mekkora erőt kellene Európának mutatnia? Nyilván az egész arról szól, hogy ezt próbálja Macron is, hogy megálljon, és mondjuk valamiféle békekötés felé ő is elmozdulna. Azt én értem, hogy nyilván, hogy tiéd egész Ukrajna, akkor ő békét kötte, vagy ha már megkapna a mostani területeket, akkor is, mert annan majd tud még tovább folytatni. De hogy igazából mi lehetne, ami előre mozdítaná ezt, ami és őt esetleg az eddigi cselekedeteivel szemben vagy, meg az eddigi stratégiai megváltoztatására tudná kényszeríteni, vagy késztetni.
Hű, hát erről szerintem átbeszélhetnénk három műsort is, tudom, de igen, a visszacsatolva az eredeti felvetésetekre, tehát hogy Macron miért rázza a kardot és miért csörtézik, még ha lennének is képességeink, és egyébként vannak képességek, már akár vasak, akár hogyha a nemzeti hadsereget összeadjuk, a védelmi kiadásokat összeadjuk, ezek mind nagyobb az oroszoknál. Tehát az atombombák számát leszámítva azért Európa papíron nem áll rosszul. Ahol rosszul állunk, az a pszichológia. Tehát az a rész, hogy Putyin nem hiszi el, hogy mi hajlandók lennénk háborúzni. Tehát nem hiszi el, hogy európai emberek meg akarnak halni Ukrajnában, nem hiszi el, hogy spanyol NATO katonák a lengyel NATO határon meg akarnak halni. És ebben szerintem egy nagyon, nagyon, hát valahol erről szól a Macron beszéd, hogy, hogy Európa egyszerűen Párizsból is ugyanaz az Európa, meg Madridból is ugyanaz az Európa kell, hogy legyen, és nem lehet ezt szétválasztani, hogy a keletiek oldják meg ott ezt az orosz problémát. Tehát valahol el kellene tudni hitetni Putyinnal, hogy igen, mi is hajlandók vagyunk tétet betenni a játékba, ami, és ez nagyon durván hangzik most így kimondani péntek reggel, de ami ember életeket jelent. Tehát tulajdonképpen erről szól a Macroni üzenet, hogy már pedig komolyan tudjuk venni a saját védelmünket. És ez az, amit szerintem ebben a percben nem biztos, hogy elhisz Putyin, ugye most, amikor itt beszélgetünk, zajlik az európai csúcs, és ugye a maradék ukrán fegyverkezési támogatást, hogy az európai béke alapból Ausztria, Magyarország és Ciprus, tehát a három klasszikusan orosz barát EU tagállam megint vitatja. Tehát ha ők a táboron belül vannak, akkor Putyinnak egész más gondolatai vannak arról, hogy mit tehet meg és mit nem, mert, hogy mondjam, ő penetrálta az európai hálózatokat és nem fordítva. Aha. Úgyhogy tehát ennek szerintem egy először ezt az aspektusát kéne tisztázni, és csak utána jön el az a rész, akkor számoljuk meg, hogy hány lőszerünk van.
Nagyon nem, tényleg nem beszéltünk Putyinnal, mert Európáról nagyon helyesen, de szerinted az oroszok képesek lennének ha ugyanerre? Tehát, hogy mert mondják a balti államokat, mondják ott a Romániát, a románok nem véletlenül vannak jobban megijedve, mi nálunk. Mondják, hogy a lengyerek is meg vannak ijedve, tehát nem tudom, hogy mennyire van blöff, mert azt lehet látni, hogy persze beküldtek ócska tankokat, meg nagy veszteségeik vannak, de mint hogyha kezdenek megtanulni háborúzni Ukrajnában az oroszok.
Hát, ugye Afganisztánt meghaladó sokszoros veszteségeik vannak emberéletben, és ez nem zavarta meg az orosz rezsimet, tehát ez egy félelmetes üzenet önmagában. Nem gondolom, hogy most megvan az eszközállomány, és a szakértők nagy része is ezt mondja, hogy kell néhány év Oroszországnak, hogy összeszedje magát, egyszerűen akkor az eszközveszteség listájuk, és kérdés, hogy ezt mennyire gyorsan tudják pótolni, erről szólnak a szankciók, hogy ezt meg tudjuk-e valamennyire akadályozni, vagy lassítani. Ezen vitatkoznak most az észt titkosszolgálati jelentéstől a lengyel hadügyminiszterik, hogy ez 3 év, vagy 5 év, vagy nagyjából ilyen szakaszokon tart a vita, hogy hány év az, amíg Oroszország kvázi újra egy fenyegető testtartást föl tud venni. Ez a vita azért nem kellően távoli ahhoz, hogy ne kelljen aggódnunk. Nem gondolom, hogy Oroszország egy teljes letámadást készít elő, sokkal inkább egy NATO provokációt készíthet elő. Tehát azt, hogy a NATO-t ugye azzal lehet végleg hitelteleníteni, ha egy icike-picike támadással, ami nem 5000 tank átgurul Észtországba, hanem valami apró provokációval egy Oroszország szemében nem fontos NATO tagállamot elkezdenek piszkálni, és erre nem reagál a szövetség. Onnantól kezdve lesz ez megint csak pszichológiailag és politikailag egy izgalmas mérkőzés, tehát a katonaság szerintem az első körben még csak eszköz lesz arra, hogy politikai vihart kavarjon a mi táborunkban. Mindenünk adott arra, hogy ezt megelőzzük, mindenünk adott arra, hogy ezt kezeljük, de a politikusok azért valahogy még nincsenek erre felkészülve.
Igen, meg nem ártana, hogyha fiatalabb korosztályok is kezdenének megbarátkozni azzal, hogy helyettünk nem fogja a piszkos munkát elvégezni senki sem. És akkor most itt kitennék
hát
3 pontot.
Most Ukrajnában. Uh-huh, igen. Igen. Tehát akkor azt talán meg kéne becsülni.
Jó, nagyon szépen köszönjük Botond az információkat. Hát akkor szerintem kiérdemelted a hétvégi pihenést. Én ezt megelőlegzem neked, úgyhogy jó pihenést. Köszönjük még egyszer. Hétfőn találkozunk, mert adóvilágban biztos lesz miről beszélni. Köszi, szervusz, szia!
Jó hétvégét, sziasztok!
Feledi Botonddal beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy mennyire blöff ez a Oroszország versus NATO konfliktus. Ő külpolitikai szakértő.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A musical színészként külön köszönöm, hogy a szerkesztő úr Andrew Lloyd Webber születésnapja. Musical színe.
Mesélj.
Nem röhög.
Mesélj.
Hát én kérlek szépen szerepeltem a Gladiátor című Pintér Tenya musicalben, azóta a nevjegykártyámon szerepel a musical színész. közvetlenül a tartalékos gépesített lövész hadnagy után szerepel a musical színész. Úgyhogy nagyon köszönöm szerkesztő úrnak, hogy Andrew Lloyd Webber születésnapján az ő egyik aranyköpésével örvendeztet meg bennünket. A Maestro 1948 március 22-én született, és most azon gondolkodom, hogy Blick címlap lesz-e abból, ha ezt az aranyköpést címzem annak, akinek a musicaljébe szerepeltem. Címezzem?
Címez, persze.
Jó, akkor Ács Gábor láthatóan megadta az engedélyt. Tehát Andrew Lloyd Webber azt mondta egy ízben, hogy a katasztrofális musicalek olyanok, mint a domboldalról lezúduló, sofőr nélküli elszabadult kamionok. Képtelenség lefékezni és visszafordítani azokat a monstrumokat.
És te ezzel mélységesen egyetértesz.
Hát figyelj,
gondolsz,
abban a musicalben tudod mi volt? Volt elefánt, voltak harci paripák, harci szekerek, stb. Volt benne vagy 20 gladiátor. Nagyon jó volt. Én voltam a 73. alabárdos körülbelül ebben a musicalben, de musical volt. Az nem tagadom, én nem tagadom meg a fiatalkori ballépéseimet.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember, épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
No, tavaly már volt ilyen, de idén is elstartol a Millió lépés az iskoládért kampány. Dr. Grózli Csaba, Magyar Szervát ültetettek szövetséges stratégiai és orvos igazgatója van a vonal túlsó végén, elmondja majd, hogy miről van szó pontosan. Jó reggelt kívánunk!
Millió lépéses, jó reggelt!
No, mi a kezdeményezés lényege? Hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
Hát tulajdonképpen, ahogy a felvezetőben is elhangzott, hogy legyünk boldogabbak és mozogjuk többet, mert nem csak tovább fogunk akkor élni, hanem sportosabbak, fittebbek és boldogabbak lehetünk. Mindenhez egy ingyenes applikációt kell letölteni, a Millió lépés applikációt, és részt venni a hétfőtől induló 11 hetes Millió lépés az iskoládért kampányban és mozgásban.
Én megelőlegeztem, hogy tavaly már volt ilyen, mik a tapasztalatok?
Hát elképesztő, 350 ezer felhasználónál tartunk most, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden 30. magyar ember a Millió lépés applikációt használja, és összesen gyakorlatilag 1400-szor kerülték meg ősszel 11 hét alatt a földet a felhasználók lépésekben. Uh-huh. Tehát egy igazi nagy össznépi játék alakult ki ezzel a Millió lépés applikációval és a Millió lépés kihívással.
Mi számít lépésnek az applikáció szempontjából? Mi van, ha én vízi biciklizem, vagy sárkány repülőzök?
Az az applikációnak a különlegessége, hogy mindenféle mozgást, több mint 60-féle mozgást lépésszám alakít. Ha te beírod, hogy egy órát mondjuk kerékpároztál, vízi bicikliztél, vagy úsztál, akkor ő ezt lépésszámba fogja neked megadni. És pont ez benne a jó, hogy a nap végén egységesen, mint a GDP-nél dollárban, hát itt lépésszámban látjuk a mozgásmennyiséget, amit teljesítettünk.
Mi az ösztönzés ebben az egészben? Azon kívül, hogy ugye mindenkinek illik törődni a saját egészségével, tehát ez egy mozgásra buzdító kezdeményezés, de van még benne egy csavar, ez az iskoládért szó mögött rejlik, gondolom.
Így van. Az a helyzet, hogy ma már szerintem mindenki tudja, hogy mozogni jó lenne, meg egy csomó mindent jó lenne csinálni, csak a motiváció hiányzik, hogy valaki ezt meg is tegye. És a Millió lépés az iskoládért kampány szerintem azért fantasztikus, mert ha valamiért, akkor legalább a gyerekért hajlandóak vagyunk megmozdulni, és ugye a gyerekeket megnézzük, minél kisebbek, ők annál szívesebben szaladnak és mozognak. Tehát gyakorlatilag azt kellene elérni, hogy legalább annyit mozogjunk, amennyit a kütyüinket nyomkodjuk. És hát a csalétek ebben az, hogy az iskola, nevezetesen 100 iskola 1 millió forintot nyerhet, 100-szor 1 millió forintot lehet nyerni sporteszköz vásárlásra, ami nincs megkötve, hogy mire költség. És ez még nem minden, hanem elindítottuk a Vágy Zöldre kezdeményezést, ami azt jelenti, amivel szerintem majdnem mindenki találkozik reggelente, hogy a gondos szülő az elindul otthonról, a hálószobából az autóval, és az iskola pedig viszi a gyereket. És hát most azt szeretnénk, hogyha az emberek minél többet mozognának, hogy is zöld módon próbálnának eljutni az iskoláig. vagy a munkahelyre, és hát ezeket is díjaznánk.
Ja, az iskolák mi alapján kapják, vagy nyerhetik ez a...
Meg mi?
Ez a teljesítmény alapján, vagy sorsoláson dől el, hogy kik kapják majd ezt a sportszervásárlási lehetőséget? Ez hogy működik?
Ez úgy néz ki, hogy mindenki, aki kiválaszt egy iskolát, és az iskolán belül egy osztályt, akkor annak az iskolának gyűjti a lépéseket.
Ja.
És naponta maximum 20 ezer lépést tud jóvágyni az iskolán, tehát nem arról van szó, hogy lefutok egy maratont, és akkor egy hétig nem csinálok semmit. Tehát ez be van maximalizálva. És ezekből a lépésekből jönnek össze a kilométerek, és ahányszor egy iskola megkerüli az országos kékkört, ez 2583 kilométer, annyiszor kap egy sós jegyet. És a végén egy elektronikus rendszeren közjegyző jelenlétében történik a kisorsolás ezeknek az iskoláknak. És van egy minimum, hogy legalább 7-szer meg kell csinálni ezt az országos kékkört, akkor vehet részt egy iskola ebben a játékban.
Oké, mindig van, vagy ezek mögött a kezdeményezések mögött mindig van valami híresség, hogy ezzel is egy kicsit jobban ráirányítsa a figyelmet erre az egész applikációra, meg erre az egész kis mozgalomra, ami körül szerveződött, ez most is így lesz?
Így van, tehát a 11 héten keresztül 11 kihívóval lehet találkozni, és hát lesz közöttük színész, és az elsőt már elárulom, Scherer Péterrel kezdünk, aki egyébként mindenhová biciklivel jár a városban, és majd el fogja mondani ennek a különleges történetét egy kis videóban, de lesz olimpikon, lesz szervát ültetett, lesz sportoló, lesz humorista, és még sok mindenki más. Tehát minden héten egy ember arra buzdít minket, hogy az ő hetén próbáljunk a lehető legtöbbet teljesíteni.
Oké, hát nagyon sok sikert kívánunk a kezdeményezéshez. Mikor is indul, még egyszer mondjuk be?
Ez egészen pontosan hétfőn fog indulni, és június 9-ig tart, bármikor be lehet csatlakozni, és arra buzdítok mindenkit, hogy menjen föl a www.milliolépés.hu weboldalra, ott minden infót megtalál, és vegyen benne részt, ha másért nem, azért, hogy egészségesebb és jobb kedvű legyen.
Köszönjük még egyszer az információkat, szép napot, sok sikert a kezdeményezéshez!
Köszönöm szépen, szép napot nektek is!
Dr. Grózi Csabával, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatójával beszélgettünk méghozzá egy applikációról, a másfél, vagy millió lépés az iskoládért. Még bennem van ez a másfél millió lépés, tudod ezt. Lehet, hogy ezt ki kellene bővíteni egy idő múlva ambíciózusabbra, egy másfél millió lépés az iskoládért.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Na, jöhetnek még üzenetek.
A kedvenc üzenetem a spáros beszélgetés kapcsán az az volt, hogy ti vizsgán megbuknátok professzor úrnál. Ez most nem tudom, hogy lerámolás volt, vagy bóknak szánta a hallgató, nem jött érzelem nyilvánító kis emoji az üzenetem.
Elgondolkodtató, hogy pontosabban, hogy miből lehet vizsgázni professzor úrnál, vagy hogy pontosan mi a téma, mert amikor ennyire gondolom, hogy azért ott a szakmai részben ilyen szinten nem keverednek a vélemények. Ők gondolom egyetemi szinten azért kicsit máshogy néz ki. Gondolom én tudom hozzátenni.
Oké, aztán megint felszólítanám a fapados, fájó ez nekem, de valakinek a piszkos munkát is el kell végezni, felszólítanám a fapados szekta tagjait, hogyha a guruhoz, a mesterhez bármilyen kérdésük van, azt a 0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számon tegyék fel a gurunak, aki majd osztja az igét és áldást is a szeánsz végén, ha kitartotok mellette. Igen, tudom, hogy van Facebook oldalunk, és ott is szoktak jönni kérdések, úgyhogy megpróbálok arra is figyelni, de értsétek meg, hogy minisztráns fiúként nagyon nehéz dolgom van. A mester keze alá kell dolgoznom, közben a szektát féken tartani, hogy a rajongók ne söpörjék el a szeánszt. Úgyhogy kis türelmet a minisztráns fiú iránt. Köszönjük szépen. Na most akkor az jön, hogy Mi jön még? Még olvassak üzeneteket?
Vagy igen, mi? Hagytam el egy percet még, igen.
Ja, jól van.
Hát, volt
a NATO-s beszélgetés igen. is megmozgatta a hallgatókat. Köszi ezt a profi beszélgetés Botondal, visszatért a műsor abba a kerékvágásba, ami miatt Uszkve 15 éve veletek kelek. A Spár Topic hiba volt a Matrixban, és továbbra sem költözöm haza, eldöntöttem. Üdv Dajcsisztánból egy hallgató. Aztán...
Ezt nem hiszem, hogy a Topic volt a hiba, csak mondom, az nehéz feldolgozni, hogy tények hogy tudnak elsikadni egy beszélgetésben, igen. vagy akár egy vitában.
Nehéz. Nem lehetne Szevasztopol elfoglalása egy jó válasz valamilyen provokációra? Oda érdemes lenne bekészíteni némi szárazföld erőt, hogy legyen nyomás Putyinon, és át kell gondolnom a haditerveket, majd megnézem a térképet, hogy, de ott az, pont az oroszlán torkába beletenni egy kis fogpiszkálót Szevasztopol formájában, amelyhez érzelmileg is kötődnek az oroszok, ez merész, ez olyan hadikandrásos huszárvágás lenne, ha ez összejönne. Aztán mi van még itt, lássuk, a fapados kérdések miatt nem tudok tovább halódni.
Na, szerencsére most
már azért jönnek. Hát igen, ugyanazok írják más számokról ugyanazokat, na mindegy. Ez most már Lisszabon, azt mondta,
hogy... Tenerife, igen, persze, London, lesz itt minden.
Igen. Nem, egyszerűen figyelj, kész.
Értem a problémádat, mert... Na, szóval az van, hogy...
Valamit tudtál reggel, mert bejött, és azt mondta, hogy hát majd ő levezeti az adást, én majd az SMS-eket kezeljem. Lehet, hogy te előbb olvastad az adásmenetet, mint én. Úgyhogy én kész, fucs, tehát én ritkán adom meg magam, tudjátok jól, elhazudom még akkor is, hogyha éppen vereséget szenvedek, de itt most fel kell tenni a kezem, egyszerűen kezelhetetlen mennyiségű SMS érkezett, és az a baj, hogy ezek közül még a rádióképességet külön kéne szűrnöm.
Igen, hát abszolút szűrni kellett még, mert
nyilván senkinek nem érdeke, nekem biztos nem, hogy itt ilyen mindenféle lehet, berek, meg
lehet véleményt mondani, de mondjuk van egy szint, amikor nem, ahol már úgy nem minősítjük, nem minősítünk senkit. Úgyhogy...
És egyébként a stábon belül is vita van erről a beszélgetés kapcsán, mert én például úgy vagyok vele, hogy az egyik kortünet, ami a legjobban idegesít, ez a buborékosdi. Hogy tényleg nem tudjuk, hogy a másik buborékban mi van, egy kicsit, és az a baj, hogyha egy kicsit bepillantást nyerünk egy másik buborékba, akkor ez ellen ilyen elementárisan tiltakozunk. És ez nekem egy kicsit így ellenemre van. Én direkt bemegyek ilyen buborékokba az interneteken, és megnézem, hogy ott mi folyik. Nem mondom, hogy én egyetértek vele, nem mondom azt, hogy nem idegesít fel, de legalább egy ilyen egészséges kíváncsiság megvan bennem, hogy hát, ha találok ott olyan érveket, amik mondjuk engem is elgondolkoztatnak, és egy kicsit megváltoztatják a világnézetemet. Én nagy barátja vagyok a bubik közötti. Igen, de Ács kollega, árnyalja a képet.
Nem akarom állni, csak ismét tanítom önmagam. Ehhez mondjuk a tények figyelembevétele kell, hogy egy vita alap legyen.
Igen.
Ennyi.
Akkor meg beleütközünk abba, hogy nem tudunk beszélgetni egymással, ami nekem megint csak egy fájó dolog.
Kétségkívül.
Tehát van, amikor a hangerő, meg a nem, és ezt most a baráti társaságomban is mondom, hogy van, amikor a hangerő dönt vitákat el, ami meg nem szerencsés.
Hát ebben te jó vagy. Te is
az
jó
biztos.
Vagy.
Na, de képzeld, hogy van, aki még engem is le tud ordítani a haverjén.
Láttam olyat, hogy te ezzel nyertél. Legalábbis te úgy gondoltad.
És most egyébként nem is sikerült a hangerővel sem kompenzálnom. Na mindegy.
Na jó van.
Szóler Andi és a hírek szeretettel.